Jó napot kívánok, tessék helyet foglalni. Legutóbb a bolygónvekkel kezdtünk el foglalkozni. Az egyszerű hajtóművet meg is néztük a hagyományos szemlélet keretében. Most megnézzük, hogyha általánosságban tekintjük a fogaskerekeket, akkor a mechanizmusok, sebesség viszonyaira tanult összefüggéseinket hogyan tudjuk használni. Ha visszatekintünk, akkor azt kaptuk, hogy a mechanizmus valamely pontjának a sebességét meg akarjuk határozni, akkor egy olyasmi sebességet írtunk, hogy kellett összegezni az egyes kényszerekben fellépő relatív sebességeknek az összegét. Ugye? Azt mondtuk, hogy J egyenlő A-tól mondjuk Z-ig a V-i relatív sebességvektorokat kellett összegezni, és hozzá kellett adni a szögsebességből számított omega 0i kereszt ri vektori szorzatokat i egyenlő 1-től n-ig, hogy n darab kényszer volt a mechanizmusban. Na most, mivel fogaskerekes mechanizmusról van szó, és azt mondtuk, hogy a fogak a fogaskerekek esetében ez nem számunkra csak azért szükségesek, hogy a centrális mechanizmusoknál leírt csúszásmentes gördülés feltételét egyértelműen biztosítsák. Ebből adódóan a relatív sebességek a fogaskerekes kényszerekben zérus értékűek, és mivel a mechanizmusban ezen kívül csak csuklók szerepelnek, a csuklókban szintén zérus a relatív sebesség, tehát azt mondhatjuk, hogy számunkra a fogaskerekes vizsgálatoknál csak az omega kereszt R mennyiségek számítanak, és hát nem fejeztem be a képletet, ugye azt mondtuk, hogy egy zárt kinematikai lánc esetén ennek zérus eredményt kell adnia. Tehát azt jelenti, hogy nekünk a második része marad összefüggésnek, tehát fogaskerekes mechanizmusokra az omega kereszt RI mennyiségek zérus összege az, ami a sebességek közötti kapcsolatot feltárja. Nézzük meg akkor ezek után, hogy a múltorán tárgyott egyszerű fogaskerekes kapcsolat, ugye úgy nézett ki valahogy a vázlatát tekintve, hogy volt egy fogaskerék, ez az egyes tag, itt volt az A kényszer, ahol az állványhoz rögzítettük, és kapcsolódott hozzá egy kettes tag, egy másik fogaskerék, amit szintén az állványhoz rögzítettünk. Ugye a fogaskerék kapcsolat volt a B kényszer, és a második tagnak, a kettel rajzolt második tagnak a csapágyazása volt a C kényszer, ez volt az ABC kinematikai lánc. Ugye a gamma szabadságfokát tekintve 1, 2, 1, 3 egyenlő 1 szabadságfokú mechanizmus volt. Na most akkor alkalmazzuk ezt a fölírást, amit itt vettünk. Azt jelenti, hogy ezek szerint az omega kereszt R-nek zérusnak kell lenni. Vegyünk föl egy koordinátorrendszert, mondjuk legyen a koordinátorrendszerünk valahol. Itt egy XY koordinátorrendszer. És akkor a maga egységvektorival majd írhatjuk majd. Ugye egyrészt azt kell írnunk, hogy az A pontbeli csukló szögsebessége omega A. Ugye ez tulajdonképpen egy az A csuklóban, mivel az állványhoz képesti szögsebességről van szó, ez egy abszolút szögsebesség is, és egyben relatív szögsebesség is. Most számunkra egy az utóbbi kell a relatív szögsebesség. Szorozva vektorosan, ugye az A kényszerből a B kényszerbe az RAB vektor vezet. Ugye? Tehát az R1-es vektor, ami az egyes tagon, az két kapcsolódási pont, a két kényszerpont közötti távolság, az most RAB-vel jelöltem. Tovább menve a következő tag az omega 2, ugye az omega C vektor lenne. Vektor lenne a szögsebessége, és ezt kéne vektoriálisan szorozva. Ugye a B-től a C pontba mentünk, tehát az RBC vektorral, és ennek kéne zérus vektort eredményezni. Na most mit mondhatunk? Azt mondhatjuk, hogy a vektorok irányát, ha tekintjük, akkor a szögsebesség vektorok mindegyike, ugye a szögsebesség vektor az omega A, vagy másképpen írva az egyes tagnak az omega egy szögsebessége, az az X tenger irányába mutat, tehát amikor ezt vektorosan föl akarjuk írni, akkor az omega A vektor egyenlő, mondjuk omega egyszer I. Képen tudjuk fölni az egységvektorral, valamint a a nagyságával. A kettes tagnak a szögsebességét tekintjük, amit omega v-vel jelöltünk, akkor azt mondhatjuk, hogy ha itt van egy omega c egyenlő omega 2 vektor, későbbiekben ezt fogjuk használni, akkor ez szintén milyen irányú? Ez szintén az x tenge irányú, tehát írhatjuk, hogy van omega 2-ször i nagyságú vektorról van szó. Na most, hogyha helyvektorokat nézzük, akkor az A pontból a B pontba mutató vektor, tulajdonképpen innen is értelmezhetjük az RAB vektort. Az RAB vektor, az pedig az A pontból a B pontba, úgy írható föl, talán inkább itt folytatom a fölírást, ezt elfelejtettük, az omega C egyenlő omega 2 vektor egyenlő omega 2-ször I fölírást, és akkor az RAB vektor az J egységvektor irányú, ugye itt lenne a J egységvektorunk, az Y tenge irányába, nagyságát tekintve RAB-szer J lesz. A B pontból a C pontba mutató vektor pedig, erről a vektorról van szó, a C pontba mutató vektor, ez lenne az RBC vektor. Az RBC vektor pedig az J nagyságát tekintve RBC, irányát tekintve pedig a J egységvektor irány. Na most, hogyha ezek után behelyettesítünk ebbe az összefüggésünkbe, akkor azt kapjuk, hogy omega egyszer I kereszt RAB helyett írjuk az RAB-szer J plusz omega 2 skalár omega 2-ször I, ugye most az egységvektor adja az irányát, vektoriálisan szorozva az RBC szer a J vektorral, és ennek kell zérus vektort adnia. Na most ugye skalárérték összevonhatók, mi mindig azt látjuk, hogy ezekben a szorzatokban, amelyben ilyen fogaskerekekről van szó, akkor mindig a szögsebesség I tenge irányú, a sugár pedig J tenge irányú, a kettőnek a vektori szorzata pedig milyen irányú lesz, I kereszt J, az K irányú lesz. Tehát ebből egy olyan egyenletet kapunk, hogy ez omega 1-szer RAB-szer K plusz omega 2-ször RBC-szer K egyenlő zérus vektor. Ugye? Na most ezt végig szorozhatjuk a K egységvektorral skalárisan, és akkor egy skalár egyenletet kapunk, omega 1-szer RAB plusz omega 2-ször RBC egyenlő nulla egyenletet kapjuk, ami megegyezik azzal, amit a múlt órán is a sebességábra alapján felírtunk. És az a tanulság belőle, hogy ha mennyiben egy ilyen síkban, egységben föl tudjuk rajzolni a fogaskerék kapcsolatokat, és a vektorok, mind az R vektorok mindig párhuzamosak egymással, és az omega vektorok is mindig párhuzamosak egymással, akkor nem szükséges vektorosan fölírnünk az egyenletet, azt az egyenletet, amit itt vektorosan megfogalmaztunk, mivel minden vektori szorzat K egységvektor irányú lesz, elegendő, hogyha skalár értékekkel egyszerű szorzatként tekintjük. Ezt talán jegyezzük meg, mert amíg nem pukkerekes hajtóművekkel foglalkozunk, ahol ugye a szögsebességek iránya, már irányítottsága, inkább úgy mondom, meg a R-vektoroknak az iránya is változó lehet, addig nyugodtan írhatunk skalár egyenleteket a sebességviszonyok meghatározásához. Nézzük akkor általánosítva a dolgot, és nézzük az elemi bolygóművet. A legegyszerűbb bolygóművet, amit elemi bolygóműnek is nevezhetünk. Felépítését tekintve az állványon kívül három másik tagból épül föl. Az egyes tag az úgynevezett napkerék, amely egy csuklón keresztül csapágyazva van az állványhoz képest. Ez lenne mondjuk az A kényszer, ez pedig az egyes tag, és az egyes tagot úgy hívjuk, hogy ez a napkerék. Napkerék. A napkerék körül bolyong a bolygókerék. Ez lenne a kettes tag, és ezt úgy nevezzük, hogy bolygókerék. Bolygókerék. amely tehát a B-fogaskerék kapcsolaton keresztül kapcsolódik a napkerékhez, és egy C-csuklón keresztül kapcsolódik a mechanizmus harmadik eleméhez, a forgattyúhoz. Ez lesz a mechanizmus hármas tagja, amely forgattyú egy légcsapágyazáson keresztül csuklósan kapcsolódik ismét az állványhoz, tehát ezzel záródik a kinematikai lánc. Ide még rajzolni fogjuk a sebességábrát, tehát ezt hagyjuk ki. A harmadik tagnak a neve tehát, a harmadik tagot azt úgy nevezzük, hogy forgattyú. Az a forgattyú, és természetesen a nullás tag, itt talán megjelölöm, a fehér rajzolt nullás tag, az az állvány, ahhoz képest végezzük, vagy vizsgáljuk a mozgásokat. Ez lenne tehát az elemi bolygómű. Ha fölírjuk a szerkezeti képletét, ugye akkor azt írhatjuk, hogy AB, CD, négy kényszerből álló mechanizmusról van szó, zárt láncú mechanizmusról. A gamma szabadságfokát, ha tekintjük, akkor ugye az A és a C kényszerek, valamint a D kényszer azok egy szabadságfokúak, hiszen csuklókról van szó, a B kényszer, mint fogaskerék kapcsolat pedig két szabadságfokkal számítjuk, és az árás tényét három szabadságfok csökkenéssel veszük figyelembe, három kötöttségi fokkal, azt kapjuk, hogy 2. Azaz, ennek a mechanizmusnak két szabadságfoka van. Tehát két pontban kell megadni a hajtást ahhoz, hogy a mechanizmus viszonya egyértelműek legyenek. Ez a sebességábra szempontjából, Kuzma-féle sebességábra szempontjából azt jelenti, a két szabadságfokú rendszer, hogy két tagnak a szögsebesség egyenesét vehetjük föl tetszőlegesen. Ugye ebbe az irányba lesz a sebesség, ebbe az irányba pedig az R távolságok szerepelnek. Hogy melyik az a két tag, azt tetszőlegesen eldönthetjük, ugye omega 1, omega 2, omega 3 lesz a három tagnak a szögsebessége, amivel számolni fogunk. Ezeknek külön-külön fölvehetjük a sebesség egyenesét, tehát például ha azt mondom, hogy az egyes tagnak megad, egyes tagon adom meg a hajtást, akkor fölvehetem, hogy az egyes tagnak a sebesség viszonyait jellemezze az egyenes. Ugye az A pontban, ahol az állványhoz van rögzítve, ott a sebessége nulla, onnantól kezdve, hogy motorán megállítottuk, van itt egy alfa szög, a tangens alfa 1 az nem más, mint az omega 1 skalár értékével arányos mennyiség. Tehát azt jelenti, hogy ahogy távolodunk az A ponttól, úgy a sebesség lineárisan változik, ebbe az irányba pozitív, ebbe az irányba pedig negatív sebességeket kapunk, tehát itt lehetne leolvasni az egyes pontok sebességeit. Na most a B pontban, ugye itt lenne a B pont, B pont vonalában, ha tetszik, innen le tudjuk olvasni, hogy ez a sebesség, amit itt megjelöltem, ez nem más, mint a B pontbeli VB sebesség. Ugye? Most itt van a dolognak a kérdés, ebben a pontban a kettes taggal találkozik, de ugye nem tudjuk, hogy merre. Fölvehetjük a kettes tagnak is a szögsebességét, hiszen két szögsebességet fölvehetünk. Ha fölveszük, hogy a kettes tagnak a szögsebesség egyenese ilyen meredekségű legyen, arra vigyáznunk kell, hogy a kettes és a egyes tag ebben a pontban gördülő kapcsolatban találkozik, tehát itt a kerületi sebességek azonosak kell legyenek, tehát a kettes tagnak a sebesség egyenesét innen kell indítanunk, egyébként tetszőlegesen húzhatjuk meg, mondjuk ez a kettes tagnak az egyenese, azt jelenti, hogy ez az alfa 2 szög, amit itt mértünk, ez az alfa 2 szög arányos a kettes tagnak a szögsebességével, tangens alfa 2 egyenlő az omega 2 szögsebességgel. A harmadik tagnak a szögsebessége ezek után már kiadódik, hiszen kettőt a két szabadságfoknak megfelelően fölvettünk, mégpedig azon kényszer alapján, hogy egyrészről a C kényszerben a kettes és a hármas tag egymással össze van kötve egy csuklóval, itt közös kell legyen a sebességük, ha tehát ezt a vonalat átvetítem a sebesség ábrába, akkor látszik, hogy ezen a ponton, talán ide is tudom jelölni, a C pontnak a sebessége, ez lenne a V-index C sebesség. Ez a sebesség meg kell egyezzen a hármas tagnak is ezen a ponton, ezen a vonalon a sebességével. Tehát akárhogy is húzzuk a hármas tagnak a sebesség egyenesét, ezen a ponton keresztül kell menjen. Hármas tagnak egy másik pontjában is ismert a sebesség, hiszen az állványhoz a D pontban kapcsolódik, ugye itt a D pont. A D pont az állványhoz kapcsolódik, és az állvány sebessége zérus lévén, a hármas tag sebesség egyenes, ezen a ponton is át kell menjen. Egy egyenes két pontja meghatározva, ezt a két pontot összekötjük, megkapjuk azt, hogy a hármas tagnak a sebesség viszonyait, ez az egyenes írja le, és megszerkesztettük a sebesség ábrát. Ez egy szerkesztés, ennek alapján is kiszámíthatjuk a sebességeket, de a számszerűen a használt összefüggéssel szeretnénk kihasználni, amit itt feltártunk, és azt mondtuk, hogy nem is kell vektor egyenletet írjunk, hiszen itt is egymásra merőlegesek az omega szögsebesség vektorok és az R vektorok, akkor egyszerűen írhatjuk a szerkezeti képlet alapján, és az A pontból elindulunk, szerkezetig a B kényszer felé megyünk, melyik tagon, az egyes tagon haladunk, akkor omega egy szögsebesség vektorról van szó, ezt jelenleg kell vektor, bocsánat, azt mondtuk, hogy skalár egyenletet is írhatunk, tehát omega egy szögsebességgel az A pontból a B pontba, ez az RAB vektor, aminek most csak a skalár hosszúsága és az irányítottsága is természetesen érdekes, tehát szorozva az RAB távolsággal eljutottunk a B pontba, a B pontból a C pontba megyünk a kettes tagon, tehát az omega 2 szögsebességet kell megszorozni, a kettes tagon a B pontból a C pontba mentünk, tehát az RBC távolsággal eljutottunk a kettes tagra, innen a C pontból, a C kényszerből a D kényszer felé a hármas tagon megyünk, tehát plusz omega 3-szor, honnan hova megyünk, a C pontból a D pontba megyünk, tehát innen erre felé haladunk, láthatóan erre vigyáznunk kell majd, hogy ez az RCD-vel jelölt mennyiség, ez egy negatív szám lesz. Ugye ide fölé is írom, hogy RCD kisebb, mint nulla, erre vigyázzunk, hiszen ha pozitív irányba tekintettük a másik két vektort, azaz azt mondtuk, hogy ezek pozitív értékűek, a kifelé haladás mondjuk most így pozitív értékű, akkor befelé haladunk, akkor az idézőjelben negatív távolságokat fog jelenteni. És mivel záródott a kinematikai lánc, ugye visszaértünk az állványra, ezért ennek az összegnek zérusnak kell lennie. Ez tehát a elemi bolygómű sebesség viszonyait leíró összefüggés, mivel két szabadságfokú, ugye megállapítottuk, hogy két szabadságfokú a bolygómű, ezért adódik, hogy ebben a szögsebesség egyenletben két szögsebességet fölvehetünk, és akkor a harmadikat ki tudjuk számítani. Ezt jelenti a szabadságfok, hány szögsebesség értéket vehetünk föl egymástól idézőjelben függetlenül, és azok után a fölírható egyenletekkel a további szögsebességek kiszámíthatóvá válnak. Ez tehát egy két szabadságfokú rendszer, mint látni fogjuk majd a példákban, a mechanikus erőátvitelben használt több hajtómű is ezzel egy elemi bolygóművel modellezhető. Hát még egy dolgot meg lehet itt tenni, ugye ezek itt most abszolút szögsebesség, amik szerepelnek ezekben az egyenletekben, és azt megtehetjük, hogy ha valamennyi szögsebességet, az állványhoz viszonyított szögsebességeket vennénk, akkor egy, az elemi, vagy az elemi fogaskerék kapcsolatot hasonló összefüggést kapnánk. A következőt vegyük itten alapul, az RCD távolság, ugye az egy negatív távolság, tehát a mínusz RCD lesz pozitív, az végül is, ha megnézzük az összefüggésünket, az nem más, mint az RAB és az RBC távolságoknak az összege. Tehát ez egyenlő RAB plusz RBC. Na most, ha ezt behelyettesítjük az összefüggésünkbe, kicsit följebb megyünk, behelyettesítjük ebbe az összefüggésbe, akkor omega 1-szer RAB plusz omega 2-ször RBC, és akkor mínusz omega 3-szor RAB plusz RBC egyenlő nulla egyenletet tudjuk fölírni. Ugye annyit csináltunk, hogy a mínusz RCD helyére behelyettesítettük RAB és RBC összegét. Azt látjuk, hogy az RAB és az RBC mennyiségek kétszer is szerepelnek ebbe az egyenletbe. Hogyha ezt ennek megfelelően átalakítjuk, akkor az RAB-nak a szorzója az omega 1 mínusz omega 3 lesz, szer RAB plusz az RBC-nek a szorzója az omega 2 mínusz omega 3 lesz, szorozva RBC-vel, egyenlő nulla összefüggés kapjuk, amit ha összehasonlítunk ezzel az összefüggéssel, akkor észre lehet venni a hasonlóságot. Ezek relatív szögsebességek, tehát úgy tetszik a forgattyúhoz, a hármas taghoz viszonyított relatív szögsebességeket tekintve ugyanazokat a sebességviszonyokat kapjuk, mint amit az elemi fogaskerék kapcsolatnál kapunk. Tehát úgy is tekinthetjük a bolygóművet, hogy ez a sebességdiagram összeáll, ez két részből tevődik össze. Egy egyszerű fogaskerék kapcsolat sebességviszonyaiból, ugye látjuk a fölöttelő kifejezésben, és természetesen hozzá kell adni a viszonyítási alapot, a hármas tag, mint mereszteszerű forgásnak az omega 3 szögsebességét, ehhez még hozzá kell adni. Tehát végül is két mozgásból összetehető ez a rendszer, ennek a elemi bolygóműnek a mozgásviszonyai. Természetesen mi nekünk tovább kell lépnünk, erőátvitelekben igazából egy szabadságfokú hajtóművekre van szükségünk, ahol a bemenet és a kimenet egyértelműen egymáshoz rendelhető. Ilyen elemi bolygóművet majd a példákban nem sokára látni fogjuk, tengelyhajtásoknál például találunk, valamennyi tengelyhajtás részben vagy egészében elemi bolygómű tulajdonságokkal rendelkezik, erre majd még visszatérünk. A következő kérdés az az, hogy hogyan tudnánk egy egyszabadságfokú bolygóművet létrehozni, amit egyszerű bolygóművnek fogunk nevezni. Hát ezt induljunk el a szerkezeti képlet oldaláról. Ugye a szerkezeti képlet az elemi bolygómű szerkezeti képletéből indulhatunk ki, hiszen most az a célunk, azt szeretnénk, hogy kiegészítjük ezt az elemi bolygóművet valahogyan, oly módon, hogy csak egy szabadságfokú bolygóművé váljon, vagy kinematikai kapcsolattá váljon. Ugye a szabadságfokunk AB, a szerkezeti képletünk ABCD felírás szerint volt, és hát csak ismétlem, és ebből számoltuk az 1, 2, 1, 1, minusz 3 összefüggés alapján az eddig két szabadságfokú. Hogyan tudnánk ebből egy szabadságfokút csinálni? Hát arra kell gondolni, hogyha most kiegészítjük még egy zárt kinematikai lánccal, akkor még egyszer 3-mal csökkenni fog, ugye a kötöttségi foknak megfelelően a szabadságfoknak a száma. Tehát ha az a kapcsolat, amit hozzáépítünk, az csak két szabadságfokú, akkor a 3 levonás akkor egyel csökkenni fog a szabadságfokoknak a száma. Tehát ide kellene nekünk egy két szabadságú kapcsolat, és még egy zárásnak a ténye, ami 3-mal csökkenteni a szabadságfokot, és már is csak egy lenne a geometriai szabadságfok. Hát melyik az a kényszerünk, amelyik két szabadságfokú, és közel van a fogaskerekekhez? Az nem más, mint egy fogaskerék kapcsolat. Tehát azt mondja, legyen itt egy E-kényszer, egy két szabadságú kényszer, az nem más, mint egy fogaskerék kapcsolat. Tehát a szerkezeti képletünk azt mondja, összefoglalva, hogyha az elemi bolygóművet kiegészítjük még egy fogaskerék kapcsolattal, azaz a benne szereplő tagokat, 0, 1, 2, 3 tagok közül kettőt egy újabb fogaskerék kapcsolattal összekötünk, akkor egy szabadságfokú hajtóműhöz kell jussunk. Tehát egy újabb fogaskerék kapcsolat a bolygómű meglévő tagjai között eredményezi az egy szabadságfokú bolygóművet. Tehát akkor kapunk egy szabadságfokút, ha még egy fogaskerék kapcsolatot beépítünk valamely meglévő két tag közé. Hova építsük be a fogaskerék kapcsolatot? Itt most az idő rövidségéről tekintettel nem fogunk minden variációt felrajzolva végignézni, de végig gondoljuk, milyen lehetőségek is vannak. Beépíthetünk fogaskerék kapcsolatot a nullás és az egyes tag közé, azaz a napkerék és a állvány közé. Na de hogyha a napkerék és az állvány között nem csak ez a csukló, hanem még egy fogaskerék kapcsolat is előírja a viszonyokat, akkor hát azt mondhatjuk, hogy általánosságban a két tengely között két különböző módosítást hozunk létre, annak mi lesz az eredménye? Ugye az csak úgy működhet, hogyha egyik tengely sem tud elfordulni. Tehát azt jelenti, hogyha két különböző módosítású fogaskerék kapcsolatot létesítünk két tengely között, akkor az a tengely nem fog tudni elfordulni, hiszen I1 és I2 módosítás mellett csak úgy lehet a két fordulatszám kiszámítható, hogyha mind a kettő zérus értékű, mert 0×2 és 0×3 is nullát eredmény. Ugye? Tehát azt jelenti, hogy szomszédos tagokat, ha összeködünk, akkor sajnos ez egyben rögzítés is jelent. Ez is könnyen belátható, azért a teljesség kedvére fölrajzolom, csak az egyes tagot. Hogyha az egyes tag, ami eddig ugye így nézett ki, és egy A kényszeren kapcsolódott az állványhoz. Ha az E-kényszert még egy fogaskerék kapcsolatként építem be, például teszek ide az A-kényszert, egy belső fogazású fogaskereket, ugye? Így, ami rögzített, az állványhoz van kötve, és egy fogaskerékkel ezt is összekötöm az egyes taggal, hát világosan látszik az, hogy innentől kezdve az egyes tag az nem tud elfordulni. Össze van kötve az állványa, az állvány nem tud forogni, akkor ez se tud elforogni, tehát ez számunkra nem megoldás. Persze a mechanizmus működni fog, mert a bolygómű a forgattyúval együtt bolyong, ettől függetlenül a napkerék körül, de ez számunkra egy érdektelen kapcsolat, mert ilyen a kapcsolatra nincsen szükségünk. A másik lehetséges megoldás, hogyha a kettes és a hármas, a kettes és az egyes tag közé építünk be még egy fogaskerék kapcsolatot, talán csak ezt a részét megrajzolva, ez azt jelenteni, hogy itt volt a napkerék, ugye a bolygókerékkel volt egy fogaskerék kapcsolat, most a forgattyú nem is érdekes, de most beépítenénk ide még egy fogaskereket erre a bolygóműre, mondjuk egy nagyobb fogaskereket, hogy jól látszódjon a viszony, és ezt is összekötnénk még egy fogaskerék kapcsolattal, tehát itt lenne az E-kényszer, az új E-kényszer. Mit kapnánk? Azt, amit az előbb említettem, hogy itt az egyes tag és a kettes tag között van egy I1 és egy I2 módosítású kapcsolat is, tehát azt jelenti, hogy az omega 1 szögsebesség szorozva az I1 módosítással egyenlő kell legyen az omega 2 szögsebességgel, és az omega 1 szögsebesség a másik I2 módosítású kapcsolaton keresztül egyenlőként legyen szintén az omega 2 szögsebességgel. Na most, ha megnézzük azt, hogy a két omega 2-t egymásból kivonjuk, mit fogunk kapni? Nem is kivonjuk egymásból, mind a kettőt egyenlővé tesszük, hisz omega 2 van kifejezve. Az omega 1-szer I1 egyenlő omega 1-szer I2 összefüggésre jutunk, aminek egy lehetséges megoldása van, ha I1 és I2 nem azonos, akkor azt jelenti, hogy omega 1 egyenlő nulla kell legyen, ami pontosan az, amit említettem, hogy nem tud forogni a tengely, legalábbis a másik tengelyhez képest, rögzítettük egymáshoz a két tengelyt, tehát ez sem jó megoldás számunkra. Az, hogy ez a forgattyúval együtt merev testszerű forogni tud, és egy tengelykapcsolót alkot, hiszen a ki és a behajtó tengely azonos szögsebességű lesz, ez számunkra nem jelent megoldást, tehát azt mondhatjuk, hogy ez a kapcsolat is számunkra nem megfelelő. Hasonlóképpen, hogyha a kettes és a hármas tag között képzelünk el egy következő kapcsolatot, még egy fogaskerék kapcsolatot, akkor azt kell felrajzolnunk, hogy itt volt a bolygókerék, itt volt hozzá a forgattyú, ugye most csak mindig a szükséges részeket rajzolom föl, még egy kapcsolatot akarunk létesíteni, azt jelenti, hogy teszünk egy fogaskereket, még egy fogaskereket teszünk ide a bolygókerékre, és egy fogaskerék kapcsolattal összekötjük ugyanezzel a forgattyúval, itt lenne az új E-fogaskerék kapcsolat, megint csak arra jutottunk, ugye, hogy ide fogaskerék kapcsolatot tettünk, akkor innentől kezdve a forgattyú és a bolygókerék merev test szerint forog egymáshoz képest, hiszen a bolygókerék nem tud elforgulni a forgattyúhoz képest, azaz megint egy tengelykapcsolót kaptunk, tehát azt jelenti, hogy számunkra ez a megoldás sem helyes. Végigvettük, még lehetséges egy megoldás, ugye, még egyszer ez volt a nullás és az egyes tag közötti kapcsolat, ez volt az egyes-kettes tag közötti kapcsolat, ez volt a kettes-hármas tag közötti kapcsolat. Még egy kapcsolat lehet, a hármas és a nullás tag között is lehet egy kapcsolatot építeni. Az azt jelenteni, egy fogaskerék kapcsolatról van szó, hogy eddig itt volt a forgattyú, itt volt a csapágyazása, a D-csukló, és a D-csuklóval jelzett taghoz, tehát adott esetben az állványhoz, ezt most még egy fogaskerék kapcsolattal is hozzákötjük, például az állványra építünk egy külső fogazású fogaskereket, és ehhez hozzákötjük a forgattyúhoz épített belső fogazású fogaskereket. Na most ebből is világosan látszik az, hogy ez a belső fogazás, ez innentől kezdve nem engedni elfordulni a forgattyút, tehát igazából a forgattyú ezzel rögzítetté válik. Az, hogy a napkerék és a bolygókerék egyszerűen egy egyszerű fogaskerék kapcsolatot alkot innentől kezdve, csak azt jelenti, hogy visszajutottunk az egyszerű fogaskerék kapcsolathoz, amit ott a legelején rajzoltunk fel a táblán. Azaz, ez valóban működő szerkezet, de nem új abban az értelemben, ahogy mi új hajtóművet szerettünk volna alkotni. Összességében ebből azt állapíthatjuk meg, hogy ha szomszédos tagokat kötünk össze új fogaskerék kapcsolattal, akkor nem kapunk használható új bolygóművet, tehát olyan megoldást kell keresni, ami ettől eltérő megoldás. Ebből lehetséges, mert hogyha szomszédos tagok összekötése nem ad megoldást, van egy lehetőségünk arra, hogy nem szomszédos tagot kössünk össze egy fogaskerék kapcsolattal, mégpedig ez azt jelenti, hogy a nem szomszédos tag ebben a helyzetben csak az lehet, hogyha a középső tagot, jelen esetben a kettes tagot hozzákötjük az állványhoz még egy fogaskerék kapcsolattal, akkor elképzelhető, hogy működő hajtóművet kapunk. Nézzük meg ezt a esetet, tehát a nulla és a kettes tag között teremtsünk kapcsolatot, a bolygókerék és az állvány összekapcsolása fog számunkra új eredményt hozni. Tehát ez azt jelenti, hogy van a napkerék, az egyes tag a napkerék, ehhez kapcsolódott ugye a bolygókerék, egyenlő az elemi bolygóművet rajzolom föl, a kettes tag, és kapcsolódott hozzá a forgattyú, a hármas tag, és az állványhoz volt rögzítve az A kényszerben a napkerék, a D kényszerben az állványhoz volt rögzítve a forgattyú, a B kényszer volt a fogaskerék kapcsolat, és a C kényszer pedig volt a kettes tagnak a forgattyúhoz való csapágyazása, és akkor az új fogaskerék kapcsolatot, tehát a bolygókerék, ide elhelyezek méges fogaskereket, és az állvány között hozzuk létre, az állványra is elhelyezek ide egy fogaskereket, és ezzel létrehoztam egy új bolygóművet, ezek itt össze vannak természetesen kapcsolva, fogaskerék kapcsolat van, amely a véleményem szerint, vagy elvárásaim szerint egy működő hajtómű kell legyen. Nézzük meg először a sebesség ábrájában, hogy valóban így történt-e. Ugye ez a új fogaskerék kapcsolat a kinematikai, vagyis a szerkezeti képletünkben az eljelet viselte. Tehát ez egy lehetséges megoldás. Nézzük, hogy mit mond erre a szerkezeti képlet alapján a sebesség diagram. Az a feltevésünk, illetve a megállapításunk, hogy ez egy egyszabadságfokú bolygóműrendszer, azt jelenti, hogy egyetlen tagnak a szögsebesség egyenesét vehetjük föl önkényesen, legyen ez a napkeréknek a szögsebessége, amit most fölrajzolok, hogy ezen egyenes fölvételével rögzítettem a napkeréknek a szögsebességét, ennek az erénylésnek az iránytangense által. Na most az egyes-egyenes, most a sebességábrát nézzük, ugye az egyes tag a B kényszerben kapcsolódik a kettes taghoz, ugye itt volt a VB sebesség, és a kettes tagot, ha tekintjük, a kettes tag viszont az E pontban kapcsolódik az állványhoz. Az állványnak mennyi a sebessége? Az állványnak zérus a sebessége, tehát a kettes tagnak is zérus kell legyen az E pontban a sebessége, és így módon a B pont és az E pont sebességével megadtuk a kettes tag szögsebesség egyenesének két pontját, ezt összekötve felrajzolhatjuk a kettes tagnak a szögsebesség egyenesét, és akkor az a kényszer, hogy a C pontban a kettes és a hármas tag egymással csuklóval kapcsolódik, az azt jelenti, hogy az itteni C ponthoz tartozó VC, V-index C sebesség, mind a kettes tagnak, mind a hármas tagnak sebessége ebben a pontban, tehát a hármas tag, ha ebben a pontban a kettes taggal, a D pontban pedig a állvánnyal csatlakozik, itt volt az A és a B pont is természetesen, akkor ez azt jelenti, hogy a sebesség egyenese olyan kell legyen, hogy ezen két ponton haladjon keresztül, azaz megkaptuk a hármas tagnak is a sebesség egyenesét, és ha megszerkeztettük a sebességábrát, akkor azt jelenti, hogy a sebességek egyértelműen meghatározottak. Ez volt a szerkesztés, nézzük, hogy jön ki ugyanezt a számítással. Most két zárt kinematikai láncunk van, ennek megfelelően két szögsebesség egyenletet tudunk fölírni, mert azt mondtuk, hogy minden zárt kinematikai láncra az omegaszor erszorza zérus volt a érvényes kell legyen. Na most, hogy milyen sorrendben írjuk föl, azt a szerkezeti képlet alapján is megtehetjük, de ennek a hajtóműnek van egy egyszerűbb szerkezeti képlete is, mert abból a szempontból egyszerűbb, hogy annak alapján fölült egyenletek egyszerűbben átalakíthatók. Nevezetesen azt mondhatjuk, hogy van itt egy kinematikai lánc, amelyik az A, B, E három kényszeren keresztül alkot egy zárt kinematikai láncot. Tehát a szerkezeti képletet úgy is írhatjuk, hogy az A, B, E kinematikai láncban, amelynek 1, 2, 1, minusz 1, minusz 3, egy szabadságfokú rendszert alkot, ugye? Ehhez kapcsoljuk hozzá a második kinematikai láncot, amely ezek után a C és a D kényszereket hordozza, tehát a C, D kényszerekből áll a kinematikai láncot, ezek közül, itt ez nem jó, az E az két szabadságfok, bocsánat, ugye az fogasfelé kapcsolat az két szabadságfokú, a C és a D kényszer jön hozzá egy-egy szabadságfokkal, és hárommal csökkentve végül is egy szabadságfokot kapunk. Hogyha a hajtást az A pontba képzeljük el, ugye, akkor a szigma kinematikai hatás szabadságfok az az A pontban egyel kisebb szabadságfokban jelenik meg, tehát a végeredményben is egyel kisebb lesz. Nulla lesz, azaz egyértelműen meghatározott lesz. Itt hiányzik egy nyilacska, ugye, az, hogy a két kinematikai láncot össze kell kötni. Na most ennek megfelelően, ha írjuk a szerkezeti képlet alapján a szögsebesség egyenletet, látjuk majd, hogy milyen egyszerű ennek az egyenletnek az írása. Nem kell más csinálni, megnézni azt, hogy az A pontban melyik tagon haladunk. Az A pontban az egyes tagon haladunk, indulunk, tehát omega 1, megszorozzuk azzal, ahonnan hová megyünk, az A pontból a B pontba, az RAB távolsággal, eljutottunk a B pontba. Plusz, innen melyik tagon megyünk tovább? A kettes tagon megyünk tovább, tehát omega 2, szorozva, honnan hová megyünk, a B pontból az E pontba megyünk, tehát az RBL-vel kell megszorozni. Záródott a kinematikai lánc, tehát ennek a szorzat összegnek zérusnak kell lenni, tehát ez egyenlő nulla kell legyen. Ide egy omega 2-es index még kívánkozik, hogy a kettes tag szögsebességéről van szó. Na most a második kinematikai láncba olyan láncolatot kell írjunk, hogy a C és a D tagok szerepeljenek benne. Hát ezt sokféleképpen el lehet képzelni. El kell jutni valahogy a C pontba, hát indulhatunk, ugye az állványra szeretnénk megérkezni, akkor az állványról kell indulnunk, hogy záródjon a kinematikai lánc. Mondjuk induljunk a C pontba, menjünk az egyes tagon keresztül, akkor azt mondhatjuk, hogy omega 1-szer RAB, eljutottunk a B pontba, innen a kettes tagon megyünk tovább, tehát omega 2-ször elmegyünk a BC távolsággal a C pontba, szorozva RBC-vel. Végül pedig a hármas tagon, a C pontból a D pontba a hármas forgattyún, omega 3 szögsebességgel az RCD távolság zárja a kinematika láncot, tehát annak is zérusnak kell lenni. Ez a két egyenlet az, ami leírja ennek a mechanizmusnak a szögsebesség viszonyait. Tehát ennek a megoldása fog eredményre jutni. Melyik az a szögsebesség, ami bennünket most itt nem kevésbé érdekel? Ugye az 1-es, 2-es, 3-as tagok közül a kihajtó tengelynek a 3-as tagot tekintjük, akkor a 2-es tagnak a szögsebessége az egy belső változó, az bennünket nem érdekel, tehát alakítsuk át az egyenletet úgy, hogy a 2-es tagnak a szögsebességét kiejtsük belőle, ebből az egyenletből omega 2-t kifejezve, omega 2 egyenlő, inkább ide fölé írom, hogy több helyen van, ugye omega 2 egyenlő, mínusz, át kell vinnem a másik oldalra, omega 1-szer RAB per, ugye itt RBL volt a szorzó, tehát azzal az RBL távolsággal osztani kell. Ezt az omega 2-t behelyettesíthetjük ebbe az egyenletbe, és akkor ide aláírom, omega 1-szer RAB, az maradt az első tag, második tag az mínusz omega 1-szer RAB per RBE, ez lett az omega 2 helyére, és még szorzódott az RBC-vel, plusz a harmadik tag, omega 3-szor RCD egyenlő nulla egyenletnek kell teljesülni. Ebben már csak két szögsebesség van. Két szögsebesség van, azt mondja, hogy omega 1-et kiemelve, omega 1-szer, sőt, RAB-t is kiemelhetünk. Egy mínusz valami keletkezik, ezt hozzuk mindjárt közös nevezőre, mégpedig RBL legyen a közös nevező, és akkor itt RBE mínusz RBC. RBC, csak el tudjam majd olvasni, mert el fogom rontani. Tehát RBC, RBL minusz RBC, különbség plusz omega háromszor RCD. Egyenletre jutottunk. Alakítsuk ezt még egy picit át. Mi az RBE és RBC különbség? Ezt nézzük meg ennek a két vektornak a különbségét. Ugye az RBE, ugye ez az RBE távolság, pontosabban ugye a B-ből az E-be mutató távolság, az RBC távolság pedig ez a távolság lenne. Na most a kettőnek a különbsége mit fog eredményezni? Hát, hogyha megfordítom valamelyiknek az előjelét, ugye, a B-ből az E-be mutató távolság, ugye ez lenne az RBE, ez mínusz egyszerese az E-ből a B-be mutató távolságnak, ugye? Följebb megy még ez a tábla? Nem megy tovább ez a tábla. Akkor itt visszafelé kezdek dolgozni a táblán. Ugye az RBE egyenlő mínusz REB. Ugye az, itt a két index, amit használok, a honnan, hovának a kifejezése. Ugye a mínusz a BE távolság egyébként az negatív, hogyha ez a kifelé haladást tekintettem pozitívnak. És azt mondja, hogy azt, ha levonom belőle az RBC-t, akkor a mínusz RBE, REB, mínusz REC, BC, bocsánat, RBC egyenlő mínusz REB plusz RBC, ugye? Az EB és a B, ezt akartam kihozni belőle, az EB és a BC távolság összege az pedig nem más, mint az E-ből a C-be mutató távolság, tehát ez REC, amit itt kaptunk, az REC távolság, amit itt megkaptunk, tehát mínusz REC. Azt jelenti ebben az összefüggésben még, hogy ha most az omega 3 per omega 1 egyenlő i módosítást szeretném kifejezni, akkor azt jelenti, hogy itt nem fejeztem be a képletet, hogy ez nullával egyen, ezt át kell vinni a másik oldalra, ugye ott egy mínusz mennyiség lesz, és ezeket a távolságokat még RCD-vel kell elosztani, a másik oldalt pedig omega 1-el kell elosztani, tehát az RCD az osztó lesz, azaz RAB per RCD, és egy mínusz előjel van az egész előtt, ugye, mert a egyenlet mínusz lett, szorozva az zárójelben levő mennyiséggel, aminek a nevezőjéről azt mondtuk, hogy az mínusz, mínusz REC, a nevezője pedig RBE, akkor nagyjából meg is volnánk az összefüggésünkkel. Amit még rajta csinosítani lehet, az az előjeleknek a megvizsgálása, ugye mínusz-mínusz előjel van, mínusz-mínusz előjel van, ez nyilván kiejti egymást, de fontos azt tudnunk, hogy a CD távolság is mindig negatív, ugye a CD az mindig negatív lenne, érdemes annak az előjelét megváltoztatni, tehát az RCD helyére mínusz RDC-t írni, és hogy pozitív legyen az összefüggés, ennek az előjelét is változtassuk meg. Az annyiból áll, hogy a két betűnek a sorrendjét fölcseréljük, és akkor egy szimpatikus képletet kaphatunk, ami úgy néz neki, hogy RAB, ugye megfordítottam a CD-nek az előjelét, akkor az lett RDC, ugye, szorozva REC, osztva, ennek is megfordítottam az előjelét, tehát ennek a sorrendjét is fölcserélem, és akkor az R EB lesz. EB lesz. Na kérem szépen, még egyszer írom az végét. Ez az I módosítás. Tehát azt jelenti, hogy az elemi bolygóművet kiegészített fogaskerék kapcsolattal létrehozott egyszerű bolygóműnek a módosítása, a forgattyú és a rajtótengely közötti módosítása az ezeknek a sugaraknak hányadosaként állítható elő. Na most így ezeknek a távolságoknak a viszonya, az előbb sokféle lehet, ugye, hogy most az EB távolság az pozitív, vagy negatív, az attól függ, hogy hol van ez a fogaskerék kapcsolat, de mindjárt látszik ebben az összefüggésben, hogyha a fogaskerekeknek a viszony, tehát az E pont kívülre kerül a B ponthoz képest, akkor itt egy irányváltás is megvalósul, ugye visszafelé fog forogni akkor visszafelé fog forogni a hajtómű. Ezt a képlet minden egyes ilyen fogaskerék kapcsolatra érvényes, akármilyen más elrendezésben szerepeltetjük. Egy dologra kell csak vigyázni, hogy az AB, BC és a többi távolságokat előjelesen kell érteni. Ha az egyik irányt mondjuk a fölfelé irány pozitívnak tekintettük, akkor ahol ezek a RA, XY távolságok befelé történő távolságokat jelentenek, akkor az negatív előjelű lesz. Még egy fél percet, ha engedünk magunknak, akkor rajzoljuk fel azt a lehetőséget is, amikor belső fogazású fogaskereket használunk, tehát amikor az egyes tag és a forgattyú kapcsolatában egy belső fogazású fogaskereket építünk be, tehát belső fogazású fogaskerék kapcsolattal. Hogyan nézne ki ez a hajtómű? Hát úgy nézne ki, hogy az állvány rendelkezne egy belső fogazású fogaskerékkel. Ez lenne a belső fogazású fogaskerék. Itt van valahol a közepe. Ez lenne az állvány. Bevonalkázom, hogy ez a környezethez rögzített fogaskereket jelent mondjuk. És akkor itt helyezkedik el benne valahol a napkerék. Itt a napkerék. Valahol itt van a bolygókerék. Bolygókerék és a bolygókerék lévő másik fogaskerék kapcsolat pedig az állványhoz kötődik, és a harmadik tag pedig a forgattyú, amely egyszerűen a D kényszeren keresztül az állványhoz rögzítődik. A, B, C, D, E volt a kinematikai láncunk. A sebesség ábráját tekintjük. Most már rutinosan tudjuk szerkeszteni, látjuk, picit mások lesznek itt a viszonyok. Ugye az egyes tagnak veszem fel a szögsebességét, akkor rutinosan azt mondhatjuk, hogy a B pontban csatlakozik a kettes taghoz, ugye? A kettes tag az E pontban az állványhoz kötődik, itt az E pont, itt a B pont. A kettő összekötöttsége jelenti azt, hogy ez lesz a kettes tagnak a szögsebesség, vagy sebesség egyenese, és a hármas taggal a C pontban kapcsolódik, ugye? Itt a C pontban kapcsolódik, akkor a hármas tag szögsebesség egyenese itt található. Ez a hármas tag. Egyes-hármas viszonyításában látszik az ábrából, hogy ez így egy lassító áttétel lesz, hiszen a hármas tagnak a szögsebessége kisebb, mivel a függőleges tengellyel kisebb alfa szöget zár be. Egyenleteit tekintve nem írok új egyenletet, ugyanaz az egyenlet érvényes rá, amit fölírtunk, csak hozzátartozó AB távolságok, más jellegűek, hogy az AB távolság az pozitív, a BC az pozitív, az EB távolság azonban, az EB távolság az negatív lesz ebben a vonatkozásban, és az E pontból a B pont felé negatív irányban, tehát visszafelé haladva jutottunk el. Na kérem szépen, ez lenne tehát a bolygó, mi következő órán megnézzük, hogy ha az erőket tekintjük, erőket és nyomatékokat tekintjük, akkor milyen kapcsolatot találunk az egyes tagokra működő nyomatékok vonatkozásában. Tartsunk rövid szünetet, és akkor szünet után innen folytatnánk egy 10 perc múlva. Na, kedves kollégák, gyorsan tekintsük át a nyomatéki viszonyokat ezekben a bolygóművekben. Nézzük először a elemi bolygómű nyomatéki viszonyait. Tudjuk, az elemi bolygómű az két szabadságfokú volt mozgások tekintetében. Nézzük, hogy mit mondhatunk a nyomatékok tekintetében. Most másik 90 fokkal elfordítva célszerű fölrajzolni ezt a hajtóművet, mert jobban tudjuk szemléltetni a nyomatékokat és az erőket. Tehát most a napkerék az látszódjon így a napkerék. Ennek a középső pontja az A pontbeli csapágyazás. Ehhez csatlakozik a bolygókerék. Ugye itt a B pontbeli kapcsolat, és itt pedig a C pontbeli csukló. És hát külön rajzolnám a forgattyút, ugye ebben a C pontban kapcsolódik egymáshoz a forgattyú és a bolygókerék. A forgattyúnak itt van a C pontja, és itt van a D csapágyazási pont. Na most tételezzük fel, hogy a napkerékre valamilyen külső nyomaték hat, ugye egyes tagra hasonlít egy M1 nyomaték, akkor az M1 nyomatékkal egyensúlyt tart a nyomaték szempontjából a B kapcsolatban föllépő FB erőfog. Ugye az egyes napkerékre ebbe az irányba tudom rajzolni ezt a FB erőt, és föl is írhatjuk, hogy a nyomatéki egyensúly az egyes tagnak azt jelenti, az M1 nyomaték az az FB erőnek és az AB távolságnak a szorzata. Az AB jelölést korábban már használtuk, ennek a két pontnak a távolsága. Na most, hogyha a kettes fogaskerék kapcsolatban FB erő a felrajzolt irányban működik a egyes tagra, akkor a kettes tagra ezzel ellentétes nagyságú, de azonos irányú FB erőnek kell működnie. Most ahhoz, hogy a kettes tag egyensúlyban lehessen az erők szempontjából, szükséges, hogy a C pontban fellépő erő, ez is FC egyenlő FB nagyságú legyen, hiszen a vízszintes erők így kerülnek egyensúlyba. Ez azzal jár együtt, hogy az FB erőnek van egy nyomatéka erre a kettes tagra, azaz ezzel a nyomatékkal egy külső M2 nyomaték egyensúlyt kell tartson. Tehát szükséges, hangsúlyom, szükséges, hogy a bolygókeréken legyen egy M2 nyomaték, és az M2 nyomaték pedig az nem más, mint az FC egyenlő FB erő, szorozva most már az RBC sugárral. Ezt persze tovább is írhatjuk, az FB erőt az első tagból kifejezve, az FB erő az M1 nyomaték szorozva, osztva egy RAB-val, akkor ide be is írhatjuk ezek szerint az M2 nyomaték, a kettes tagon kifejtendő nyomaték, az M1-szer RBC per RAB. Haladjunk tovább, a C pontban föllépett egy FC erő, ugye a fogaskerékre nézve, az csak a C csuklóban föllépő és a forgattyútól származó erő lehetett, ez azt jelenti, hogy ugyanilyen nagyságú, de ellentétes irányú FC erővel számolnunk kell a C csuklóban a forgattyú esetében. Hogy a vízszintes erők egyensúlyban legyenek, akkor az itteni FD erő egyenlő kell legyen ezzel az FC erővel, és ha úgy tetszik, egyenlő az FB erővel, hiszen az FC is erő volt, egyenlő volt az FB-vel. Tehát ebben a rendszerben egyetlen egy erő van, de ennek az FC erőnek a következménye az, hogy a hármas tagra is egy az előzőekkel ellentétes irányú M3 nyomatéknak működnie kell, amely M3 nyomaték szintén kiszámolható, és egyértelműen kiadódik, hogy ez FC-szer RDC. Ugye, most a nyomaték előjel figyelembe van véve azzal, hogy fordított nyilat rajzoltam, és abszolút nagyságok lehetnek, és akkor az FC helyére behelyettesítve az FD értékét, ez M1-szer RDC per RAB nagyságú lesz. Tehát azt látjuk, hogy hiába mozgások szempontjából két szabadságfok is ez a hajtómű, nyomatékok tekintetében egyértelműen meghatározott, sőt, azon túlmenően egyetlen meghatározott, ez a rendszer csak úgy működik, mint ennek bolygóm, hogy a hajtás elem, vagy a kinematika lánc minden egyes tagjára külső nyomatéknak kell működnie. Hát a elemi bolygómire vonatkozóan látnak majd példát a jegyzetbe, és gyakorlaton is majd szóba fog kerülni. A különböző homlokfogaskerekes tengelyhajtások, mind elemi bolygóművek, annak eredményeképpen, hogy a járműben való fölfüggesztésük olyan kell legyen, hogy el tudjanak egy picit fordulni, tehát rugalmasan vannak rögzítve a jármű valamely alvázához, vagy forgóvázához, vagy valamilyen szerkezeti eleméhez, és ez a bekötés lévén rugalmas, hogy a ház, az egész hajtművet magába foglaló ház is el tud fordulni, és emiatt a ház lesz maga a forgattyú, egy bolygóművet, egy elemi bolygómű mechanizmust alkot ez a tengelyhajtás. Nézzük az egyszerű bolygómű esetét. Az egyszerű bolygómű esetét, abból most, amit az óra végén rajzoltam, azt a belső fogazásút fogom felrajzolni, mert könnyebb szemléltetni, kevésbé vannak egymáson a fogaskerekek, de ott is abból indulhatunk ki, hogy volt egy napkerék, szákényszerben az egyes tag volt a napkerék, ez csatlakozott egy bolygókerékhez, a B-kényszerben egy fogaskerék kapcsolattal, tehát itt volt a B-kényszer. De most a bolygókerékre nem csak a forgattyú hat, hanem hat egy, még egy fogaskerék, ugye itt két fogaskerék van most a bolygókeréken, ezt újrajzoltam, hogy mögötte legyen, és ez a második fogaskerék, amit rárajzoltam, az a fehérre rajzolt állványhoz csatlakozik egy belső fogazású fogaskerékkel, tehát itt volt a nullás tag az állvány, és akkor ezt a fogaskerék kapcsolatot neveztük B-nek, ezt a fogaskerék kapcsolat, ez volt az E fogaskerék kapcsolat, ha visszaemlékszünk rá. A C pontban, ugyanúgy, mint az előbb bolygóműnél, a C pontban, itt megint külön rajzolva, itt csatlakozott a hármas tag a forgattyú, amelynek tehát volt itt egy C pontja, és itt pedig a D pontban az állványhoz csatlakozott. Na most itt is tételezzük fel, hogy a napkerékre működik egy külső M1 nyomaték. Ennek hatására, ahogy az előbb is vettük, a B pontban fellép egy FB fogerő, egy kerületi erő, FB nagyságú. Itt is érvényes az, hogy az FB erő az nem más, mint az M1 nyomatéknak az 1 per AB szerese, mint az előbb is volt. A bolygókeréknek egy kicsit mások a mozgás viszonyai, mert most erre a bolygókerékre külső nyomaték nem hat, nem hat rá külső nyomaték, hanem helyette az E pontban föllépő kerületi erő fog egyensúlyt tartani a nyomatékkal. Tehát itt ébred egy kettes, egy FE nagyságú erő. Egy FE nagyságú erő. És hogyha ezen két az FB erőnek ugye a ellenereje ebbe az irány, bocsánat, nem is jól rajzoltam ezt az erőt, mert ugye az FB erő ebbe az irányba mutat a B kapcsolatban, akkor a felső pontban is az FB erőnek ebbe az irányba kell működnie. Javítsuk ezt egy picit ki. Tehát az FB erő működik rá, és ez a két erő nyomaték szempontjából egyensúlyban tartja ezt a fogaskereket, tehát érvényes kell legyen az, hogy az FB erő a B és a C pont közötti RBC távolságon, karon, ugyanazt a nyomatékot fejti ki, mint az F, ez itt E betű akart lenni, mint az FE erő a C és az E pont közötti távolsággal, FC-szer RCE. RCE írható. Ebből persze az FC erő is kiszámítható. Az FC erő az nem más, mint FB-szer RBC per RCE. Ha nem rontottam el a indexeket. Na most, menjünk tovább. Miért mekkora erő működik a kettes tagra a C pontban? Mekkora az itteni FC erő? Ugye a vízszintes erők egyensúlya miatt az FC erőnek az FE és az FB erők összegének kell lennie. Tehát érvényes az, hogy FC egyenlő FB plusz FE, azaz, itt FB-t tudunk kiemelni, FB-szer 1 plusz ez a hányados, az RBE per RCE. Ugye ezt megint... F. Itt. FB-szer FE. Köszönöm. FE, és akkor ez is FE. Köszönöm. Ezt is mondtam, vagy csak azt írtam? Ki tudja már mi. Tehát ezt közös nevezőre is hozhatjuk, és akkor FB-szer RCE szer RCE plusz RBE jelenik itt meg. A kettőnek az összege, a BE, mi BE, valami nem jó, BC. Ez itt, mondtam, hogy csúnyán írtam, de ezt a tagot, és rosszul fogom olvasni, az RBC volt, az RBC és az R, a BC és a CE távolság összege az RBE. Most jön be az RBE, ez a távolság, az R, B-től az E-ig terjedő távolság. Jó. Na most akkor végül pedig a forgattyúra hat ennek az FC erőnek az ellenereje, tehát ebbe az irányba hat egy FC erő, annak reakciójárója lesz a D pontban egy FD-vel megegyező, FC-vel megegyező FD erő, viszont jelentkezik egy nyomaték, ennek a hármas tagnak az egyensúlyához kell egy M3 nyomaték, ami kiszámolható. Az M3 nyomaték az FC erőből származik, tehát egyenlő FC-szer RDC távolság. Távolság ugye FD is lehetne, de a kettő egymással azonos, és hogy FC-t behelyettesítjük, akkor azt jelenti, hogy lenne egy RBE ez az RBE per RCE, szorozva RDC-vel, és lenne az FB erő, de az FB erő viszont az M1 erőből az RAB osztó és az M1 nyomaték szorzóként áll elő. És ebből adódóan a K nyomaték módosítás, amit ki tudunk számolni, ugye ebből az összefüggésből a nyomaték módosítás, amit definiálhatnánk, mint az M3 nyomatéknak és az M1 nyomatéknak a hányadosát, ez a képlet, amit itt megkaptunk, azaz a számlálóban szerepel az RBE és az RDC távolságok szorzata, a nevezőben pedig az RCE és az RAB szorzata. Ha most jól számoltunk, nem rontottam el az indexeket, és összehasonlítják a múlt óra végén a módosításra kapott összefüggéssel, akkor annak pontosan a reciprokát kellett, hogy kapjuk. Adódik ez abból, hogy egy fa nem vettünk hatásfokot figyelembe, tehát úgy tekintettük, hogy a fogaskerék kapcsolatok egy hatásfokúak, tehát nincsen benne veszteség, és ebből adódóan a fordulatszámmódosítás és a nyomatékmódosítás egymásnak a reciprokai lettek. Tehát azt látjuk, hogy nyomatéki viszonyok természetesen ebben az egyszerű bolygón is egyértelműen meghatározottak, függetlenül attól, hogy mozgások szempontjából ugye egy szabadságú mozgás hajtóműről van szó. Most kérdezik, a konkrét példákat egyrészt a jegyzetben megtaláljuk, másrészt gyakorlaton szóba fog kerülni a már emlegetett tengelyhajtóműnek, mint elemi bolygóműnek a vizsgálata. Most mit egyet tovább lépnénk és megnéznénk egy kicsit egy térbeli kinematikai láncolatot, hogy azoknak a kezelése hogyan oldható meg. Tehát nézzünk egy kubkerekes tengelyhajtóművet. Tengelyhajtómű. Ilyes járműrendszerekből tanultuk, vagy kellett volna tanulni, nem tudom, hogy fogalmazzak. Hogyan néz ki a kubkerekes tengelyhajtómű? Két képben, ha felrajzolom gyorsan, ugye arról van szó, hogy a kereket szeretnénk hajtani. Mindjárt azt a színjelölést alkalmazzuk, amit eddig. A kerékre elhelyezünk egy fogaskereket. Ezt pirossal rajzoltam, akkor az azt jelenti, hogy gyakorlatilag ez lesz a napkerék. Ugye ez kapcsolódik a hajtott kerékhez, azért a hajtott kereket is felrajzolom. Ez lenne a hajtott kerék. De ennek a hajtott keréknek a hajtás egy kúbfogaskerékkel történik. Itt helyezkedne el a kúbfogaskerék. Ugye? Itt a behajtó tárcsája. Ide fog működni az omega behajtó szögsebesség, és itt működik az MB behajtó nyomaték. És az egészet befoglaljuk egy hajtóműházba, amit ezzel a barnás színnel rajzolok, mutatván azt, hogy a hajtóműház tulajdonképpen a forgattyú szerepét fogja betölteni, mert ahhoz, hogy a nyomaték kifejtés megvalósulhasson, szükséges, hogy egy nyomatéktámot helyezzünk el a hajtóművön, és ezt a nyomatéktámot mondjuk rugóval rögzítsük valamely járműszerkezeti részhez, hogy hát a forgatás eredményeképpen ne a hajtómű forogjon a kerék körül, hanem a kerék forogjon a hajtóművön belül. Ez lenne a kubkerekes nyomatéktám. Ugye ennek most a fölülnézeti kinematikai vázlatát, ha megrajzoljuk, akkor azt rajzolhatjuk, hogy van ezek szerint egy kubfogaskerék, a tányérkerék. Ez nem más, mint a kerékpár tengelyével, vagy a kerék tengelyével azonos tengely. És hát ha pirossal rajzoltam, akkor nyilvánvalóan ez lesz a napkerék, és valahol ez a napkerék a kerék csapágyazás keresztül csapágyazva van, azért a kereket is rárajzolom, hogy látszódjon, hogy itt van a kerék, amit hajtani akarunk ezzel a tengellyel. Na most ennek a fogaskeréknek a hajtásáról egy fogaskerék, egy kubkerék gondoskodik, ez lenne a behajtó fogaskerék. Ugye, tehát az ott fölvett szögsebesség, az omega B behajtó szögsebesség és az itteni MB behajtó nyomaték itt keletkezik ezen a kubkeréken. A ház, ami az egészet magába foglalja, pedig a tengelyen van csapágyazva. Valahogy így. És akkor meg is találjuk az egyes kapcsolatokat. Ugye a környezethez való, az állványhoz való csatlakoztatás lenne itt most az A kényszer, itt most az állvány a jármű alvázó, vagy ahova tengelyhajtást rögzítettük, a B fogaskerék kapcsolata, két fogaskerék kapcsolata, a C csapágyazás nem más, mint a kúp fogaskerék, a gyeleskeréknek a csapágyazása, a D kényszer pedig a háznak a tengelyen való csapágyazása. Ugyanaz a kinematikai vázlat, amiben más ez a dolog, az az, hogy itt ugye az nem érvényes, hogy skalár egyenleteket írhatnánk, hiszen ha fölveszünk itt egy koordinátorrendszert, mondjuk legyen a koordinátorrendszerünk, azt mondja, ezzel az x-tengellyel és ezzel az y-tengellyel jellemzett, akkor bizony a nyomaték és a sugárvektorok is hol x, hol y-tengely irányába mutatnak, és a szögsebesség vektorik is ezekbe az irányokba mutatnak, tehát ha úgy tetszik, vissza kell térnünk a vektoros egyenlet írásra. Azaz, a kinematikai láncolaton belül gyakoroljuk, ugye ABC kinematikai lánc, 1, 2, 1, mínusz 3, még egy D hiányzik, bocsánat, ABCD, mínusz 3, a gamma szabadságfoka, ennek megfelelően 2 lesz, tehát, hiszen 3 szögsebesség szerepel benne, és csak egy egyenletet fogunk tudni fölírni. Na, hogyan néz neki az egyenletünk? Ez azt jelenti, hogy igazából, ha úgy tetszik, idézőjelben ész nélkül tudjuk írni az egyenletet, hiszen azt mondhatjuk, hogy van egy egyes tagunk, az omega 1-es tagon megyünk, ugye, kereszt az A pontból a B pontba, az egyes tag lesz a napkerék, itt az A pontból eljutunk a B pontba, a B pontból a 2-es tagon megyünk tovább, tehát plusz omega 2, de most vektor, és a szorzás is vektori szorzás, megyünk a B pontból a C pontba, RBC, végül pedig a 3-as tagon, tehát omega 3 szögsebesség vektor szorozva, a C pontból a D pontba mutató RCD vektorral, ennek kell zérus vektort eredményezni a zárt kinematikai láncolatban. Nincs más dolgunk ezek után, mint ezeket a vektorokat fölírni. Hát itt persze ezek a vektorok térbeli irányba mutatván, ezeknek a pontoknak az összekötését kell jelentsék. Hát tehetjük ide a D pontot, az A pontot mondjuk fölveszünk. Ugye mindjárt azt is meg fogom tudni mutatni, hogy a egyes pontoknak a tengelymenti elhelyezkedése az indiferens, de azért most itt vegyük ezt tekintetbe, és vegyük fel a geometriai méreteket. Ugye ez a méret, ez legyen a nagy R sugár, hiszen a fogaskerék kapcsolatnak ez a nagy R sugara, a fogaskerék kapcsolat kis R sugara pedig legyen ez a sugár, tehát nagy R és kis R távolságok már adottak. A további távolságokat pedig, amik itt szerepelnek, mondjuk legyen ez itt egy A távolság, ugye, a B és a C vektor X tengelymenti távolsága, ugye volt itt nekünk még egy függőleges távolságunk az A pontnak és a B pontnak ez a távolsága, ez legyen egy kis B távolság, és a D pont és a C pont között is van keresztirányban egy távolság, ezt a távolságot pedig jelölje valami kis C távolság. Látni fogjuk, hogy ezeknek nem lesz majd később jelentősége, a teljesség kedvéért ezt most vegyük tekintetbe. Na, írjuk fel akkor az egyes távolságokat, az RAB távolság, hogyan néz neki az egységvektoroktól, A pontból a B pontba kell eljutni, azt jelenti, hogy az x-tengely irányába mentünk R mértékben, tehát R-szer I, plusz az y-tengely irányába mentünk B mértékben, tehát plusz B-szer J. Alakban fölírtuk az RAB-t. A B pontból a C pontba az RBC vektor segítségével juthatunk, ahol azt jelenti, hogy X irányba kell menni A távolságot, tehát A szor I, Y irányba pedig kell menni kisebb távolságot, tehát plusz kisebb szer J. Végül pedig az RCD vektor, a C pontból a D pontba mutató vektor, azt jelenti, hogy I irányba kell menni nagy R plusz kis A távolságot negatív irányba, tehát mínusz nagy R plusz kis A szor I, az Y irányba pedig C távolságot kell menni, plusz C szer J alakban írható föl a vektor. Na most nézzük a szögsebességeket, ez egy kicsit érdekesebb. A szögsebesség vektorokat hogyan tudjuk fölírni? Az omega 1 vektor milyen irányú? Az egyes tagnak a szögsebessége, tételezzük, hogy ebbe az irányba forog ez a tag, omega 1 szögsebességgel, akkor ennek a vektora, a szögsebesség vektora az J koordináta irányú. Nagysága legyen omega 1, az irányát pedig jelölje J egységvektor. Nézzük az omega-3-at először, ne az omega-2-t, hanem az omega-3-at, az az egyszerűbb. Omega-3 szögsebesség vektor, ugye ugyanúgy az y-tengely körül forog, tehát az omega-3 szögsebesség is ebben az irányban értelmezett, és a nagysága omega-3, az iránya pedig j. Omega-3-szor j. Érdekes, meggondolom a kettes tagnak a szögsebessége, amely kettes tag két forgást végez. Ugye egyrésztről végez a saját tengelye körül, tehát per pillanat az x-tengely körül, azaz i-egységvektor irányába egy omega b nagyságú szögsebességű forgást. Hát hogyha ezt is inkább pozitív irányba veszem, hogy könnyebb legyen a kezelés, akkor azt mondhatom, hogy ennek a sebességnek szögsebb egyik koordinátája az omega b-szer j, bocsánat, i összetevő. De ne felejtsük azt el, hogy a kettes tag a hármas tagban csapágyazva van. Tehát azt jelenti, hogy a kerék tengely körüli forgása, az megegyezik az omega-3 szögsebességű forgással. Ugye miközben, ugye ez alatt az omega-3 alatt ne körülfordulást tessék érteni, hanem azt, hogy ez a tengelyhajtó lengésképes a tengely környékén. Tehát nem arról van szó, hogy körbefordulna és omega szögsebessége van, hanem arról van szó, hogy mozgás közben lengést tud végezni, és ha lengés elmozdulás van, akkor lengés sebességnek is kell lenni. Ez a lengés sebesség az omega-3 szögsebesség, amiről beszélünk, de nem érdekes, pillanatnyilag azt jelenti, hogy a lengés közben valamilyen omega-3 szögsebességgel mozog, akkor vele együtt forog természetesen a házban a kis fogaskerék is, tehát ennek a fogaskeréknek egy omega-3-szor j szögsebesség összetevője is van. Na most felírtunk minden vektort, amely a vektor egyenletünkben szerepel, helyettesítsük be és végezzük a vektori szorzásokat. Azt mondja, hogy egyszer leírom még egyszer az egyenletet, hát ha kevésbé rontjuk el, hogy az omega-1 helyére az omega-1j-t kell írnunk, vektoriálisan szorozva az AB vektorral, az R vektor szor i, R szer i vektor plusz B szer j vektor. Ugye ez volt az első tag, omega 2 helyére azt az összetett omega B plusz omega B szer i plusz omega 3 szor j tagokat kell írnunk. Ez volt az omega 2, ezt kell vektoriálisan szorozni a B és a C pont közötti RBC távolsággal, azaz az A szor I plusz R szer J távolsággal. Végül pedig az omega 3 szögsebesség, omega 3 szor J formában volt vektorosan felírható, ezt kell vektorálisan szorozni a C és D pontok között RCD távolsággal, ami minusz R plusz A I plusz C szer J alakban adódik ki, és ennek kell zérus vektornak lennie. Na kérem szépen, végezzük el a vektori szorzásokat. Ugye I kereszt J egyenlő K összefüggést tudjuk alapul venni. Akkor azt mondja, hogy az omega 1-nek a szorzója mi is lesz. Azt mondja, hogy a J kereszt I az micsoda? Az mínusz K, ugye? Tehát mínusz R szer K írható az első tagra. A J kereszt J az nulla, tehát ezt le se kell írjuk. Vegyük a második tagot. Itt van egy omega B szer I-vel való szorzás. I kereszt I az zérus. I kereszt J az pontosan K, tehát itt lesz egy omega B szer K. Omega B szer kis R szer K. K egységvektor. Amikor a J egységvektoros taggal szorzunk, akkor J kereszt I az mínusz K, tehát lesz mínusz omega 3 szor A szor K. És amikor a J kereszt J-t számoljuk, akkor ugye megint zérust kapunk. A harmadik tagban van itt egy J kereszt I összetevő, a J kereszt I az mínusz K lenne, ugye? De viszont volt itt egy mínusz előjel, mínusz-mínusz, az plusz K lesz. Tehát azt jelenti, hogy plusz omega 3-szor, azt mondja, hogy R plusz A-szor, ilyen I kereszt J azaz a mínusz K, az már megvolt, csak ide a K-t kell írnom. Végül pedig van egy J kereszt J tagunk, az természetesen zérus lesz, tehát ennek kell zérus vektornak lennie. Ha ezt a K egységvektorral skarálisan megszorozzuk, akkor az praktikusan annyit jelent, hogy a K-egységvektorok ugye kikerülnek belőle, és skalár egyenletté válik. Na most az omega 3 szor A mennyiség az itt minden negatív előjel, itt meg pozitív előjellel szerepel, Tehát azt mondhatjuk, hogy ez a tag, és ez a tag, ez kiejti egymást, és akkor ami marad, az marad. Ami marad, az azt jelenti, hogy van egy mínusz omega egyszer nagy R, ugye? Plusz omega B-szer kis R, és plusz omega háromszor nagy R, nem is kell az árójel, egyenlő nulla összefüggésnek kell érvényesnek lennie, ami nagy R-rel még el szoktunk osztani, osztjuk ezt az egyenletet nagy R-rel, és akkor azt kapjuk, hogy az omega 3 minusz omega 1, ugye, a kettő különbsége, omega 3 minusz omega 1, plusz omega B-szer kis R per nagy R, egyenlő nulla összefüggésnek kell érvényesnek lennie. Ugye mivel két szabadságfokú a rendszer, ebben az egyenletben két szögsebességet vehetünk föl, és a harmadik ki fog adódni a számításban. Na, hát ebből levonhatjuk azt a tanulságot, ha önök is észreveszik, hogy ezek a kis plusz B meg A távolságok, amelyeket itt a tengelyirány eltolódás tekintetében a csapágyazásoknál tekintettünk, ezeket nyugodtan el is hagyhatjuk. Ezek nem játszanak szerepet, tehát ezeket az egyes csuklópontokat, az A, a C és a D csuklópontokat nyugodtan tekintetjük, hogy bárhol elhelyezkedhetnek ezeken a tengelyeken. A mozgásviszonyokat abban az irányban az elhelyezkedésük nem befolyásolja. Tehát a következő kicsit összetettebb példánkban ennek megfelelően ezeket a távolságokat el is fogjuk hagyni. A következő összetettebb példánk pedig ennek egy kis kiegészítése, nevezetesen a differenciál, mivel szintén megismerkedtünk korábban, mint szerkezettel. Most megnézzük azt, hogy a differenciál műnek a mozgásviszonyai hogyan adódnak. Ott is figyelembe véve azt, hogy hasonlóképpen a tengelyhajtóműhöz a differenciálművet is rugalmasan rögzítjük a környezethez, illetve az alvászhoz, vagy a jármű valamely szerkezeti részéhez, ugyanilyen rugalmas bekötésen, ami azzal jár együtt, hogy a differenciálmű háza is mozgásképes. Ha mozgásképes, akkor lehet szögsebessége. Megint csak azt mondom, ez nem egy körbeforgás jelent, hanem azt jelenti, hogy van egy időben változó szögelfordulása, és ennek a deriváltja időben változó szögsebességként jelenik meg, de jelenlévő szögsebesség akkor, amikor dinamikai viszonyokat tárolunk. Tehát legyen a következő dolog a differenciálmű. Mit szerkezett? Látni fogjuk, az is egy bolygómű, egy picit ki van egészítve még néhány fogaskerékkel, de végül is alapvetően elemi bolygóműként bolygóműre épül. Na nézzük, hogy is épül fel a differenciálmű. Egy ilyen kis négyszögbe fogjuk ezt most befoglalni, a fogaskerék kapcsolatait, hogy valamelyest arányos legyen. És hát a következőképpen tekinthető ez. Van egy behajtó fogaskerék valahol, talán innen kezdem. Látszik a színből, hogy ezt a behajtó fogaskereket, ezt bolygókeréknek fogom tekinteni. Ez lesz a kettes tag ebben a hajtásrendszerben. Ez egy tányérkeréket hajt. Olyan tányérkereket hajt, ami egy csőtengelyen kapja a csapágyazását. Ez lesz az egyes tag, mint tudjuk. És ez a csőtengely valahol a házban, ez csapágyozva van. Ez lesz az A kényszer. Ez a B fogaskerék kapcsolat, mint megszokhattuk. Annak a kupfogaskeréknek az ágyazása a házban, ez adja a C kényszer, és maga a ház, az egészet magába foglaló ház, az pedig ugye valahol egy D kényszerben, hát most itten kicsit lejjebb kell rajzoljam, egy D kényszerben az is elfordulásképes, ez a része nem is kell, az is elfordulásképes. Tehát ez most csak egy forgatjuként rajzoltam meg. Itt van egy D kényszer, és az ABCD kinematikai lánc, az egy elemi bolygómű kinematikai lánca. Ugye a gamma szabadságfoka 1, 2, 1, 1, az árás ténye az itt mínusz 3 lesz. Ez még ugye csak egy része a differenciálműnek, a differenciálmű továbbiakban az még további fogaskerekeket tartalmaz, mégpedig ide képzeljünk el egy következő kupkereket. Ez is egy kis csapágyazott kupkerék, amely az egyes taghoz kötődik. az egyes taghoz hozzákötöm egy kis csappal, azt jelenti ABCD, hogy itt van egy E-kényszer, tehát a következő kinematikai lánc, amit ehhez hozzákötöttem, az tartalmaz az E csuklót, és ehhez a fogaskerékhez kötődik egy kihajtó fogaskerék, mégpedig az egyik kihajtó fogaskerék, amit helyezkednél. Ugye, hogyha tagokat számlálni kell, 1-2-3-as tagot már elhasználtuk, ez volt a 3-as tag, 4-es tag lesz a kékkel rajzolt kis fogaskerék, és 5-ös tag lesz ezek szerint ez a kihajtó fogaskerék, amely ezek után még tartalmaz egy, tartalmaz egy fogaskerék kapcsolatot, ABCDE, akkor ez a F fogaskerék kapcsolat, F és G lehetne ennek a csapágyazása, az is valahol itt egy G-kényszerbe jelentkezik. Nincs csapágyazás. Még mindig nincs vége, mert a másik irányba is szeretnénk egy kihajtást tenni, tehát egy hatos tagot is definiálunk, a hatos tag itt fog elhelyezkedni, és itt lesz a kihajtó tengelye. Ez azt jelenti, hogy a ABCD EFG kinematikai lánc, ez megvan, ehhez csatlakoztatunk, a G betű után jöhet a H, fogaskerék kapcsolatra és egy I csapágyazással, egy HI kinematikai láncot, és így felépítettük a bolygóművet, illetve a differenciálművet. Nézzük a szabadságfokat, szabadságfokok alakulását. Ugye EFG kinematikai lánc, az E kényszer az egy csukló, az F kényszer egy fogaskerék kapcsolat, tehát két szabadságfok, a G kényszer az megint egy csukló, tehát egy szabadságfokú, az árás ténye 3-mal csökkenti a szabadságfoknak a számát, a H kényszer két szabadságfokú, az I kényszer egy szabadságfokú, az újabb zárás újabb 3-mal csökkenti a szabadságfoknak a számát, és azt mindezt összeadjuk, akkor mennyit kapunk? Ugye itt volt, azt mondja, hogy ez idáig 2, a 2-höz itt hozzájött még egy, ez 3, itt meg már nem változott, tehát azt jelenti, hogy ennek a szabadságfoka 3. Tehát a differenciálmű, hogyha a ház elforgását is figyelembe veszük, akkor 3 szabadságfokú kinematikai láncolatot alkot. Na kérem szépen, eddig volt a kinematikai lánc, most jön az érdekesebb része, föl kell írni a sebességek közötti kapcsolatot, mégpedig azzal az összefüggéssel, amit eddig is használunk, ennek a vektoros alakjával, ahány kinematikai lánc van, annyi egyenletet tudunk fölírni, tehát itt most 3 egyenletet fogunk tudni fölírni. Na nézzük ezeket az egyenleteket. Megint, ha tetszik, rendre a szerkezeti képlet alapján dolgozhatunk. Elindulunk az egyes tagon, akkor omega 1 szögsebességvektor szorzódik. Hova megyünk? Az A pontból a B pontba megyünk, tehát szorozva RAD vektorral plusz. B-ből a C pont felé megyünk. Az a kettes tagot jelenti, tehát a kettes tag omega 2 szögsebességvektoráról van szó, és a C, és a B pontból a C pontba az RBC vektorral jutunk el. Innen, hogy záródjon a kinematikai lánc, a hármas tagon megyünk tovább, tehát omega 3 szögsebességvektor szorozva. Honnan hova megyünk? A C pontból megyünk a D pontba, tehát RCD vektorral kell megszorozni, záródott a kinematikai lánc, ezért aztán az összegnek zérus vektornak kell lennie. Jöhet a második kinematikai lánc, az E pont, ugye az állványra szeretnénk megérkezni, tehát az állványról kell elindulnunk, ezért az egyes taggal induljunk el az állványról, és mondjuk azt, hogy omega 1 szögsebességvektor, szorozva, honnan megyünk? Ugye most megyünk az A pontból az E pontba, tehát az RAE vektorral szorozzuk meg. Az E pontból a 4-es tagon megyünk tovább, tehát plusz omega 4, szorozva vektoriálisan. Honnan megyünk az E pontból? Az F pontba megyünk, tehát az REF vektorral. Honnan pedig az 5-ös tagon megyünk tovább, tehát omega 5 vektor szorozva. Honnan hova megyünk? Az F pontból a G pontba mutató RFG vektorral, és ennek is zérus vektort kell eredményeznie. Na most a másik pedig, még egy kinematikai lánc van, a HI kinematikai lánc, ott is el kell jutni a HI pontig az állványról, tehát ugyanazt az eljutásítat választjuk, mint a fölött levő tengely képletben, omega 1-szer RAE plusz omega 4 szögsebesség, de most nem az E-ből, nem az F-be, hanem a H pontba megyünk, tehát omega 4-szer REH vektor, és innen a hatos tagon megyünk tovább, tehát omega 6 vektor szorozva az R, honnan hova, a H-ból az I-ben mutató vektorral, és ennek is zérus vektor kell adnia. Tehát ez azt jelenti, hogy itt most felírtuk a három egyenletet, és hát ugye 6 tag van, 6 tagnak 6 szögsebessége van, 6 szögsebesség, ez 3 egyenlet, 3 további lehetőséget jelent, a 3 szabadságfoknak megfelelően. Na most, ezt a vektor egyenletet kell nekünk megoldani, mielőtt ész nélkül elkezdenénk behelyettesíteni és a vektorokat fölírni, bizonyos megfontolásokat tehetünk a második két egyenlettel kapcsolatban, mégpedig megtehetjük, hogy adjuk össze ezt a második két egyenletet, ezt a két egyenletet adjuk össze, akkor azt jelenti, hogy az omega 1-szer RA egy távolság az kétszer fog szerepelni, tehát kettőször omega 1-szer RAE kereszt, bocsánat, ugye, RA egy távolság kétszer fog szerepelni, omega 4 vektor, ugye két vektor összegével szorzódik, ugye a vektori szorzásnál ezt kiemelhetjük, omega 4 vektor, vektorálisan szorozva, azt mondja az REF és RH vektorok összegével, F plusz REH vektorok összegével, végül pedig az omega 6 és omega 5 külön-külön plusz omega 5 kereszt RFG plusz omega 6 kereszt RHI. Egyenlő, jobb oldalon zérus vektor összeg. Miért adtam ezt így össze? Hát láthatóan egyszerűsíteni tudunk. Vizsgáljuk meg azt, amit az zárójelben van, az EF és az EH vektoroknak az összegét. Ugye az EF vektor az E pontból az F pontba mutató vektor, inkább fehérrel rajzolom, ugye ez a vektor. Az REH vektor pedig ez a vektor. Ha ezt a két vektort összeadjuk, mit kapunk belőle? Zérus vektort kapunk belőle, tehát azt mondhatjuk, hogy ennek a kettőnek az összege, ez egy zérus vektor, magyarul ezzel a taggal nem kell számoljunk. Vizsgáljuk meg az FG és a HI vektorokat is. Az FG vektor ebből a pontból ebben a ide mutató vektor, a H vektor ugyanez a vektor, ugye? Hát ez a két vektor az egymással azonos, ugye? Tehát azt jelenti, hogy RFG egyenlő RHI vektorral, tehát itt ennek a két vektornak azonos szorzója lesz. Na, ezeket előre bocsátva, vizsgáljuk meg az egyes szögsebesség és vektor összetevőket, és végezzük el a fölkínált vektori szorzásokat. Talán nem kell most ugyanolyan részletességgel külön vektoronként kiírnunk, hanem mindjárt az egyenletbe helyettesítsük be. Az omega egy vektor, föl kell vennünk milyen irányba legyen, vegyünk föl egy pozitív szögsebességet omega egyre, akkor az omega egy vektor az, fölveszek egy koordinátarendszert, ez legyen az y-tengely, ez lenne az i-tengely, x-tengely, és azt jelenti ezek szerint, hogy amikor ezt a vektori szorzást képezzük, akkor én itt folytatom, mert nekem itt van még egy kis hely, ebből az egyenletből azt kapjuk, hogy az omega egy skalár szorozva a j-egység vektorral, mert y-tengely irányú, vektoriálisan szorozva az AB távolsággal, az A pontból a B pontba mutató távolsággal, ehhez föl kell vennünk itt geometriai méreteket, legyen ez itt egy nagy R vektor, ha már itt tartunk, akkor legyen ez egy kis R vektor, és itt is van két vektor, az egyiket ennek a fogaskeréknek a gördülőkörségről legyen, ez egy kis R A vektor, és ennek a fogaskeréknek a gördülőkörségsugara, ez pedig legyen egy kis R B távolság, akkor minden szükséges geometriai méretet fölvettük, mert az előző tapasztalattal tudjuk, hogy a tengelyek irányában a távolságokat nem kell figyelembe vegyük. Amikor tehát az A pontból a B pontba megyünk, akkor az azt jelenti, hogy az X tengellyel ellentétes irányban R távolságot kell menni, tehát ez mínusz nagy R-szer I távolság lesz. Na most, Az omega 2, itt most megint egy kis figyelmet kérek, mert az omega 2, a kettes tagnak a szögsebessége az ugyanúgy alakul, mint a korábban ott is vettük. A kettes tag végez egy saját tengelykörű forgást, legyen egy omega behajtó szögsebesség, egy saját tengelykörű forgást, ez az X irányú szögsebesség vektor összetevője, de a házzal együtt, a barnával rajzolt házzal együtt végez egy Y tengelykörű forgást is. Tehát azt mondhatjuk, hogy a szögsebessége az omega 3 vektor, omega 3 vektor az omega 3-szor J plusz omega B behajtó szögsebesség szorozva I-vel. Tehát ezzel a két szögsebesség összetevő rendelkezik, és a B pontból a C pontba mutató vektor, a B pontból a C pontba mutató vektor az a J-tenge irányába kísér távolságot jelent, tehát az kísérszer J formában jelenik itt meg. Az omega 3 szögsebesség az omega 3-szor J, mint vektor, vektorálisan szorozva a C pontból a D pontba mutató vektorral, ebből a C pontból a D pontba mutató vektor, ugye megint a tengelyirányhelyzet nem érdekes, elegendő, hogyha nagy R-szer I komponenssel számolunk, tehát nagy R-szer I, hiszen a J irányú komponens a J-vel való szorzás miatt úgyis kiesne, ennek kell zérus vektornak lennie. Tehát ez az egyik egyenletünk, ami szerepel. A másik egyenletünk pedig ebből az egyenletből adódik. Itt is kétszer omega 1 van, kettőször az omega 1, a skalár omega 1 és J a szorzó. Szorozva az RAE távolsággal, A pontból az E pontba kell eljutnunk, ugye? A pontból az E pontba kell eljutnunk, akkor a távolság, amit megteszünk, ez az RB távolság X irányba, tehát ez RB-szer, R kis B-szer X, bocsánat, XI egységvektort jelent. Na most ugye az omega 4 az kiesett, nem érdekes, az omega 5 és omega 6, ugye két azonos vektorral van itt megszorozva, tehát azt jelenti, hogy végül ki is emelhetjük az omega 5, omega 5 vektort, amely az 5-ös és 6-os elemnek a forgása az J-tenge irányú, tehát ez omega 5-ször J, illetve össze is adhatom, omega 5 plusz omega 6-szor J, ez lenne a két szögsebességnek az összege, és közösen szorzódik vektorálisan az FG vektorral, az F pontból a G pontba mutató vektorral, tehát ezzel a mínusz I irányba mutató kis RB nagyságú, tehát mínusz kis RB-szer I vektorral, és ennek is zérusnak kell lennie vektorval. Na most ezeket a vektori szorzásokat kellene elvégezzük, még van mínusz egy percünk hozzá, de meg fogjuk ezt nagyon gyorsan kapni. Ugye a J kereszt I, az mi lenne? J kereszt I az lenne mínusz K, de ott mínusz R volt, tehát mínusz-mínusz az plusz lesz, tehát az egy csillag egyenletből azt fogjuk kapni, hogy az omega 1-szer R, omega 1-szer nagy R. Itt az omega 3-nál az I-stagot azt elhagyhatjuk, a J-stagot azt elhagyhatjuk, csak az omega B-szer I keresztjé az megint K-t fog adni, tehát azt jelenti, hogy omega B-szer R, omega B-szer kis R-szer K, tehát a K-t már kise írom, mert mindegyik K egységvektor irányú lesz. Végül a harmadik tagból omega 3-szor J kereszt I az mínusz K, tehát mínusz nagy R-szer omega 3 lesz, tehát mínusz omega 3-szor nagy R egyenlő nulla lesz a skalár egyenletünk az egyik, amit kapunk. Ez a kevésbé. Ha megnézzük, tulajdonképpen ez ugyanaz egyenlet, mint amit megkaptunk, itt megkaptunk az egyszerű tengelyhajtóműre, ugyanezt a szögsebesség egyenletet kaptuk, de már nincsen föl, mert csak az erő, de itt kell legyen. Igen, itt van. Ugyanezt az egyenletet kaptuk meg, csak a jelölések lehet, hogy mások benne. Ha erre elosztjuk, akkor ugyanezeket a sebességviszonyokat kapjuk. Érdekesebb ez a második egyenlet, amit kapunk. Nézzük meg ebből, mi jön ki. Ugye van itten 2 omega 1-szer RB. RB. bár egy picit, ha figyelnek, akkor azt is mondhatom, hogy tulajdonképpen RB valamennyi tagban szerepel, tehát igazából az RB értékét el is hagyhatjuk ebből. Csak az előjelekre kell figyeljünk, ha már úgyis rövid az időnk. Ez J kereszt I, ez mínusz K-t jelent, tehát azt jelenti, hogy ennek az előjele ez mínusz. Tehát mínusz 2 omega 1, van plusz omega 5, plusz omega 6, és mivel szorzódik? A J kereszt I-vel, a J kereszt I az mínusz K lenne, de mínusz K az plusz K lesz, és akkor ennek kell zérusnak lennie, amit egy kicsit átalakítva azt mondhatjuk, az omega 1-et átvívva a másik oldalra, hogy omega 1 egyenlő omega 5 plusz omega 6 per 2 érvényesül rá. Tehát igazából azt mondhatjuk, hogy az egyes tagnak a szögsebessége, az az ötös és a hatos tag szögsebességének az összege, és akkor itt tudjuk befejezni, ettől differenciálmű a differenciálmű, ugye az egyes tag ez a belső tányérkerék, ennek a szögsebessége, ugye a két szögsebesség összegével azonos, nem kell a két sebességnek azonosnak lennie, ha az egyik az átlagértékhez gyorsabban vagy lassabban forog, nem érdekes, az a lényeg, hogy az összegük, pontosan az átlagértékükkel forog a kihajtó tengely, de belefér az, hogy az omega 5 és az omega 6 egymástól eltérő legyen, hát ezért építjük a differenciál művet, hogy a jobb és a bal oldalon a kerekek forgási szögsebessége ellentétes, eltérő lehessen. Abba beleértetődik az is, csak egy pillanat türelmet még, hogyha az egyik oldalt teljesen megfogjuk, attól a differenciál működik, csak a másik oldali kerék szögsebessége a kétszerese lesz. Az egyenlőség akkor fönnáll, a tányérkerék, mint kihajtó szögsebességhez kapcsolódó szögsebesség, a két kihajtó tengely szögsebességének átlagértékével forog, tehát a szögsebesség megoszlik a két jobb és bal oldal kihajtó tengely között. Következő alkalommal jövő héten picit visszatérünk még erre a tengelyhajtó, erre a kukkerekes differenciálműre, megnézzük majd az erőviszonyok hogyan alakulnak benne. Érdekes megállapításra fogunk jutni ezzel kapcsolatban. Van-e kérdés? Akkor köszönöm szépen a figyelmet, és találkozunk egy hét múlva.